Az elmúlt időszakban egyre több olyan elemzés jött ki, amely már inkább 100 dolláros kőolajárat valószínűsít, mint 90 alattit. Most a reggeli órában némileg csökken a kőolaj, de ez mindössze 1,2% körüli áresést jelent. Inkább 90 alatt, vagy inkább 100 dollár fölé várja a kőolajat a következő időszakban? Precser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz! Hát ha már ezt kérdezed, én azt gondolom, hogy annak nagyobb esélye van, hogy 3-4 óra leárunk lesz, mint sem, hogy 90 alá esik ez az ár. Ennek egyszerű oka van, ha megnézzük itt a következő időszak kereslet kínálati képét, az egyértelműnek látszik, hogy a kereslet meg fogja haladni a kínálatot, főleg annak köszönhetően, hogy mind Szaúd-Arábia, mind pedig Oroszország kínálat csökkentésről döntött az utóbbi időszakban, de a piac inkább azt tárgyalja és azt találgatja, hogy ez a különbség a kereset és a kínálat között mennyi, mekkora lehet. Nagyon érdekes egyébként, én 300 ezer hordó per nap és 2,7 millió hordó per nap között találtam, ugye a különböző elemzőházak alapján, ami a negyedik évre vonatkozik. Az biztos, hogy deficit lesz, és ez inkább áremelkedést jelent.
De milyen mértékűt, ha már 3 számjegyű, akkor bőven 100 dollár fölötti, vagy épp fölötte valamivel?
Hát ezt mindig nagyon nehéz tudod megmondani, de én azt hiszem, hogy azért az áremelkedésnek van egy kereslet oldali korlátja. Van egy olyan pont, ahol a kereslet elkezd majd alkalmazkodni, tehát csökkenni, illetve azt se felejtsük el, hogy azért a dollár is viszonylag erős most, tehát ugye azoknak az országoknak, akik ugye nem dollárban élnek, vagy tehát ugye vásárolniuk kell a dollárt, azoknak ez a kőolaj áremelkedés ez még nagyobb mértékű, mint mondjuk a dollárban elszámoló Egyesült Államoknak. Tehát lesz egy pont, ahol a kereslet alkalmazkodni fog. Én azt gondolom, hogy a 100 dollártól azért nem fog nagyon távolra kerülni.
Amellett, hogy hiány van, mármint a napi felhasználás tekintetében, hogyha a kereslet és a kínálati adatokat nézzük, meg ugye említetted a termelés csökkentést is, mi az, ami még befolyásolja a kőolajárát? Az, hogyha mondjuk adott esetben mégiscsak talpra áll akár az eurózóna, akár Kína, vagy az inkább a jövő év zenéje?
Hát mindenképpen a gazdasági aktivitás egy nagyon fontos szereppel bír. Valóban, hogyha a világ egy mélyebb recesszióba esik, akkor azért a jövő évben lejjebb kerülhetünk. És ez bizonyos értelemben benne is van a pakliban, hiszen a kamatok ugye folyamatosan emelkednek. A legfrissebb adatok egyébként azt mutatják, hogy Kínában azért kezd a helyzet némileg javulni. Ez is egyébként az utóbbi hetekben hozzájárult az árak emelkedéséhez. Az Európai Unió az egyértelműen stagnál vagy enyhén csökken. Az USA-ban is egyébként relatíve jók még a gazdasági aktivitást mutató számok. De hogyha be a három nagy centrumba ugye süllyedés lesz jövőre a gazdasági aktivitásban, az visszaviheti a kőolajárát. Tehát ez alapvetően ugye itt az OPEC és a termelőknek a legfőbb kockázata.
Egyre másra jönnek ki azzal kapcsolatban a jelentések, hogy a klímavédelmi szempontból mennyire nem tartunk sehol, és ezt a még 2015-ben megállapított másfél fokos átlaghőmérséklet emelkedést hogyan tudna a világ tartani. Hogyan látszik ez befektetési szempontból, akár kőolajnál, akár földgáznál, azért érzik úgymond a befektetők, hogy egy idő után itt van ennek a világnak a vége, mármint ennek a energia felhasználási régiónak, vagy szegmensnek a vége, vagy igazából ugyanúgy mennek a befektetések, mint korábban?
Ugyanúgy nem mennek a befektetések, tehát egyértelműen ennek a klímavédelemnek van hatása az olaj- és gázipari beruházásokra. Ugye itt főleg finanszírozói oldalról egyre nehezebb forráshoz jutni, hogyha valaki fosszilis energiahordozó kutatásba és termelésbe szeretne beruházni. Azonban van itt egy borzasztó erős ellentmondás, elsősorban az, hogy a világ még mindig 80%-ban fosszilis alapon működik. Ennek a leváltása egy borzasztó nagy és rendkívül drága feladat, és nagyon sok esetben a megtérülése ezeknek az új energiába történő beruházásoknak rosszabb, mint az olaj- és gáziparba történő beruházásoknak, tehát kvázi egy hatékonytalanabb energiarendszert kapunk. Ez pedig önmagában azért visszafogja ezeket a változásokat. Úgyhogy igen, a világ szeretne leválni a fosszilisról, de ez egy borzasztóan nagy és nehéz feladat, ami előttünk áll.
jóval nehezebb ilyenre forrás szerezni, ez azt jelenti, hogy jóval magasabb kamatokkal lehet csak érte hitelt kapni, vagy igazából még magas kamatok mellett sem annyira?
Hát leginkább a nyugati finanszírozók ebből teljesen kivonulnak. Tehát én most megkérdezem nálunk az RT-nél, hogy mi adunk-e olaj és gáz, vagy akár mondjuk szénre beruházási forrást, az szinte biztos, hogy nem lesz a válasz. Ellenben megújuló energiára nagyon sok lehetőség van, ugye különböző támogatott zöld hitelekkel, egyebekkel. Ennek van egy nagyon pozitív oldala, ugye nagyon ösztönzi ezeket az új beruházásokat. A veszélye egyébként ennek az az, és ezt mi, ha már látjuk is most a piacon, hogy a fosszilis energiahordozókra még hatalmas szükség lesz egy darabig, és ha ezekből mondjuk elégtelen a kínálat, akkor nagyon magas árakkal szembesülhetünk a következő évek során.
Egyre másra jönnek műhold felvételek arról, hogy az egyik legnagyobb kőolajtermelő ország, Szaúd-Arábia tényleg úgy tűnik, hogy meg akarja valósítani a giga, hát majdnem mondtam, hogy megalomán projektjét, de szerintem gyakorlatilag ez az úgynevezett vonalvárost több száz kilométernyi hosszan, és megújuló energiáról beszélnek, hogy ez az gyakorlatilag karbonsemleges város lesz. Állnak már úgy szerinted energiarendszerek, hogy ott gyakorlatilag sivatagi területen egy ilyen várost fosszilis mentesen lehet üzemeltetni?
Hát nézd, vannak megoldások, és szinte majdnem minden területen van megoldás, csak ugye ennek a költsége egészen más, vagy sok esetben magasabb, mint a fosszilisé. Valahol egyébként már nem igaz ez, tehát valahol már megújuló alapon jobban el tudjuk látni energiával a területeket, és olcsóbban, mint fosszilis alapon. Azért nehéz ezt tudod megítélni, mert nagyon sok olyan termék kerül beépítésre, aminek mondjuk fosszilis az alapja. Tehát, hogyha most egy várost építünk, a cement ugye az alapvetően fosszilis alapú, az acélgyártás szintén fosszilis alapú, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt így nagyon nehéz megmondani, hogy ez most tényleg egy olyan város, ami nem fosszilis alapon épült, amikor valójában a fosszilis alapanyagokból került felépítésre. Nyilván az energiállátásában már el lehet azt érni, hogy alapvetően megújuló alapon működjön ez, de a felépítmény maga az egyértelműen fosszilis alapokon van.
Egy ilyen projektre hát nem, megbecsülni se lehet szerintem, hogy mekkora pénzösszeget kell majd elkölteni, ha egyáltalán meg lehet valósítani jelenlegi technológiai színvonal mellett. Vélhetően erre is gyűjtenek, úgymond a szaúdiak, amikor például próbálják felverni a kőolajárát?
Hát ez egyértelmű, igen. Tehát ugye itt az orosz és szaúdi együttműködésnek az az alapja, hogy az oroszok egy borzasztó drága, költséges háborút vívnak, a szaúdiak pedig egy ilyen költséges gigaberuházást akarnak megvalósítani, miközben ugye a népet is etetni kell, illetve hát ugye a szaúdi királyi család is 5000 tagból áll, ezeknek mind kell ugye egy bőséges jólétet biztosítani. Tehát ez együtt azt eredményezi, hogy legalább 100 dolláros olajárat szeretne Szaúd-Arábia, és ez a mostani együttműködés ez erről szól. Szerencséjük is van olyan értelemben, hogy az amerikai palmaolajtermelés leáldozóban van, tehát ennek a növekedése már nem látszik a jövőben. Ez azt jelenti, hogy az OPEC, aminek ugye Szaúd-Arábia a vezető állama, egyre nagyobb befolyást fog újra szerezni valószínűleg az olajpiacon.
Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!